Albertus István vagyok, azt hiszem mindannyian ismertek. A fényadó szemmel a párkapcsolatokról arról gondoltam, hogy mondanék egy-két dolgot. Mivel vannak köztünk olyanok, szerencsére, akik még nem hallották Palitól, megpróbálom röviden összefoglalni a fényadásnak a lényegét is. Kezdjük szerintem az egészet egy belső csenddel, ahogyan Palinál is szoktuk. Tehát tegyük keresztbe a lábunkat, egyenes derékkal ülünk, kezünket összetesszük, és a szívgödörre fölé tesszük. Szemünket becsukjuk, és csak a lélegzetünkre figyelünk. Köszönöm szépen. Hát én 1991-ben voltam először Palinak a fényadó tanfolyamán. Még hangosabban? Hát igazából én elég hitetlen voltam minden ilyen dolog iránt. Régebben nekem a bűvészkedés volt a hobbi. És eleve az összes ilyen okkult is, meg ezoterikus dolgok is mindig valamilyen gyanakvásra figyeltem. A Palinak a tanfolyamában az lepett meg nagyon, hogy tehát nagyon egyszerű volt, nagyon érthető volt, és igazából olyan kérdésekre is választ adott számomra, amire máshol nem nagyon találtam választ. Például, hogy mi az életünk célja, értelme, hogyan tudom én azt elérni, hogyan tudom önmagamat megvalósítani. Interneten láttam, Paliról sok mindent írtak. Én úgy tudom, hogy a fényadás az úgy kezdődött, hogy Palit felkérték a 80-es évek végén, hogy egy elmaradt mahikari tanfolyam helyett tartson ő valamit. És ő ennek az előadásának a fényadás címet adta. Éppen ezért sokszor keverik is, tehát láttam már ilyeneket, hogy azt gondolják, hogy a mahikari fényadást fordította magyarra Pali. Holott szerintem erről szó sincs. Pali a saját élet filozófiáját mondta itt el, és a fényadás is erről szól. A kézretételes gyógymódokhoz is hozzá szokták csatolni a fényadást, de ez sem igaz, ugyanis a Pali által tanított fényadásnak nem célja a gyógyítás. Ez egy teljesen emberközpontú rendszer, ahol a számomra a legfontosabb mindig a másik ember. És az ember felé fordulok, a betegségei felé csak azért fordulunk, mert a beteg embernek az a legfájóbb, az az, amivel ki tudom fejezni a szeretetemet. Tehát valójában a fényadás az egy szeretetadás, ahol én, biztos ismeritek azt a fényadó jelet, a alfa, omega és bent a pont. A fényadókat sokáig pontkörösöknek is hívták, ma is hívják, mert a lényege ez, hogy én, amikor valakivel találkozok, akkor ponttá válok, és a másik fele fordulok, és számomra akkor és ott ő a legfontosabb. Hogy mi az életünk célja, ezt nagyon egyszerűen fényadáson abba határoztuk meg, hogy minden ember szeretne boldog lenni. Pali nagyon sok tanácsot adott ahhoz, hogy mi ezt hogy tudjuk elérni. De teljesen egyetértek, mégis az előttem szólóval, hogy az igazi lényeg a szeretet, a többi illúzió, de igazából mi szeretnénk ebbe az illúzió világba is jól érezni magunkat, és mi szeretnénk itt is boldogok lenni, és a fényadás ehhez is hozzá tud segíteni. Az első, ami nagyon fontos, és alapja a fényadásnak, hogy tudjuk azt, hogy mi az értelmünkkel nem látjuk át az egész valóságot. És a valóság alatt itt most azt értem, ami az egész világot, az egész esetleges létsikot is. Tehát ezt a valóságként kezelem, de az értelmünkkel mi ezt az egészet nem látjuk át. Mi mindig csak egy bizonyos nézőpontból látjuk a dolgokat, és mindaz, amit mi a valóságról gondolunk, ez csak az agyunkban ilyen képek, mozaik képeket összerakva gondoljuk mi azt a valóságról, de a valóság ennél ezerszer gazdagabb, és ahogyan én látom, vagy mi látjuk a valóságot, ez mindig hiányos. Tehát amikor értelemmel közelítek a dolgokhoz, akkor ezzel számolnom kell, hogy akár a másik ember elfogadásánál is, hogy az, amit én látok, az, amit én gondolok, az nem maga a teljes valóság, hanem az csak egy nézőpont, az az én nézőpontom. A fényadás egyik alapja az elfogadás, hogy a másik embert elfogadom annak, aki, és olyannak, amilyen. Ehhez az elfogadáshoz Pali mutatott egy, vagyis mesélt egy olyan képet, amit ha elképzelünk, akkor könnyű megérteni mindezt, amiről az előbb beszéltem. ha elképzelünk egy fehér gömböt egy sötét szobában, ami lebeg, és ezt megvilágítom egy oldalról, akkor attól függően, hogy ezt a gömböt honnan nézzük, más és más látunk. Tehát a valóság az a gömb. Az a gömb az egyszerre fehér is, hogyha fényfelől nézem, egyszerre fekete is. Ugyanakkor, tehát a mi hagyományos gondolkodásunkban úgy tűnik, hogy ha én ezt fehérnek látom, akkor meg ez is a hagyományos gondolkodásunk, hogy van a jó meg a rossz, én ahonnan nézem, az úgy van, én saját szememmel láttam, és akkor a többit azt kizárom. Most ezzel szemben a Pali tanácsa az volt, hogy én a valósághoz akkor kerülök közelebb, hogyha lemondok az én nézőpontomról, ha felismerem azt, hogy ez csak egy nézőpont, és én másik emberre nyitok. Tehát az elfogadás nem azt jelenti, hogy én beletörődök abba, amit úgyse tudok a másikon változtatni, hanem elfogadom, meg akarom őt érteni, meg akarom ismerni. Tehát nem az az alapállásom, hogy a rosszat ki akarom javítani a másikban, hanem az az alapállásom, hogy én nem értem a te nézőpontodat, szeretném megérteni, szeretnélek megérteni. Én az én nézőpontomat háttérbe szorítom, és nyitok a másikra. És ugye a több nézőpontból kirajzolódhat egy olyan nézőpont, ahonnan már sokkal valóságosabban látom a dolgokat. Tehát a belső csend, a bennem lévő rendezettség megtalálásának az egyik lényege ez. Ez, ami külön tetszett nekem a fényadó tanfolyamokon, hogy nem elképzelnem kell dolgokat, nem kitalálnom kell dolgokat, nem beszugerálnom kell magamnak a rendet, hanem a rend az a valóság, nekem a valóságot kell megismernem. Tehát az én összes bennem lévő feszültségnek az az oka, hogy nem a valóságot látom, nagyon egy oldalról nézem, és éppen úgy tudom a rendet megérteni, ha nyitok a környezetemre, nyitok a többi emberre. Elfogadni nagyon nehéz egyébként a másikat. Tehát így belátni nem nehéz, hogy ez így van, de általában azonosulunk a nézőpontunkkal. Na most, itt is az általános tanács az, hogy az a jó, hogyha sok kompromisszumokat kötünk a kapcsolatainkba a másik embereknél. Ez valóban fontos, de nem biztos, hogy közelebb visz a dolgokhoz, mert mindig egy elfolytás, tehát az összes kompromisszum az egy elfolytás is, és a önmagam háttérbe szorítása. A fényadás alapja önmagam megtalálása, és önmagam megvalósítása. Önmagam megvalósításához egy nagyon fontos kérdés az, hogy kik vagyunk mi valójában. Ki vagyok én? Tehát ahhoz, hogy meg tudjam valósítani azt, aki vagyok, ahhoz jó tudnom, hogy egyáltalán ki vagyok. Ja, a rosszról még, ami számomra nagyon meglepő volt és nagyon érdekes, hogy az összes problémánk oka, amit mi rossznak hívunk, ami nekünk fájdalmat, gyötrődést okoz, az valójában nincs. Ami összes problémánk oka egy hiány, méghozzá egy olyan virtuális hiány, amit én hozok létre. Tehát van a valóság, ahol rend van. A rend nem azt jelenti, hogy úgy működik minden, hogy mi szeretnénk, hanem hogy törvények működtetnek mindent. A valóságban nincs véletlen. Tehát ha nekem van egy gyümölcsösöm, ahol almafa van, az véletlenül nem fog egyik évben barackot teremni, vagy nem tudom én, mert nincs véletlen, rend van. A véletlen azt jelenti, hogy általunk fel nem ismert szükségszerűség. Tehát én vélem úgy, hogy ennek nem volna szabad ott lenni, de az törvény szerint van úgy. Na most nem csak a világban van rend, hanem a mi egyéni életünkben is rend van. A rendet mi egyedül az értelmünkkel, az agyunkba tudjuk felborítani, és én ott nem látom. A kiút ebből az, hogy éppen a fejembe kéne rendet raknom, és úgy, hogy nem módosítani akarom a valóságot, hanem megérteni, megismerni. És a világban ott van a rend, ha én ezt fölismerem, akkor fölismerhetem magamba is a rendet. Tehát minden problémánk oka az, hogy én... Ugye, amit beszéltünk, hogy nem látom át a valóságot, létrehozok képeket a valóságról, hogy szerintem ennek hogy kéne lenni, és amikor a valóságban nem az jelenik meg, mint amit én elképzeltem, akkor szenvedek. Ilyenkor van lehetőségem arra, hogy el is engedhetem az én képeimet, hiszen a valóság más, de ragaszkodhatok is hozzá. Pali erre egy olyan példát mondott, hogy például, amikor kint állunk a busz megállóba, a valóság az van. Tehát a busz az akkor fog jönni, amikor jön. De én ugye elképzeltem előre, hogy én be akarok érni, mit tudom én, 12:30-re a városba, és kimegyek időben a buszra. És amikor nem jön a busz, akkor én nem értem, hogy lehet, hiszen én nem ezt szeretném. És akkor kidugom a fejemet, kilépek a járdára, hogy hát, ha jön a busz, de a busz nem hozzám fog igazodni, és minden úgy jó, ahogy van. Ebben még az a rossz, hogy amikor a saját elképzeléseinkhez ragaszkodunk, akkor mindig elveszítjük a valóságot. Mert a valóság van, minden értünk van, minden pillanatban boldogok lehetnénk, ha tudnánk a jelenben élni, és az ittben. Tehát számomra, erről is beszélt Szandokán, hogy nincs tér és idő, tehát nincs múltam, mert az már elmúlt. Nincsen jövőm, mert az meg még nincs itt, nem is biztos, hogy megérem. Ami viszont van, az a folyamatos jelen. Most és itt vagyok. Én nekem most és itt van lehetőségem bármit tenni, vagy bármit nem tenni. Tehát csak itt van, és csak most van. Ha ezt felismernénk, akkor a buszmegállóban is millió lehetőségem volna, hogy figyeljem ott az embereket, beszélgessek velük, nézzem a fákat, vagy nézzem az eget. Tehát én jól érezhetném ott magam, viszont mivel szabad vagyok, lehetőségem van ragaszkodni ahhoz a virtuális valósághoz, amit az én ismereteim hiánya hozott létre, és én nem tudhatom, hogy a busz karambolozott, vagy lerobbant, vagy bármi lehet, ezért oka lehet, hogy nem jön, de én engem nem is érdekel, én ragaszkodok az elképzeléseimhez. Tehát a valósághoz való közeledéshez nagyon fontos szempont, hogy az elképzeléseimen kell engedni, és ami nagyon érdekes, hogy az összes problémánk ilyen hiány állapot, amit én hoztam létre, és csak virtuálisan. Tehát mindig azon szenvedünk, hogy valaki nincs itt, akit szerintem itt kéne, hogy legyen, valamim nincsen, ami szerintem kéne, hogy legyen, de nincs. Ha elfogadom, hogy nincs, visszakerülök a valóságba, ahol minden odaadott. Minden odaadott nekünk, tehát ez a pad nem kérdezte, hogy én fizettem érte, megvettem ezt a padot, akárhova megyek, én ott leülhetek rá, tehát a tárgyak odaadják magukat nekünk. A szellemi létség is odaadott, tehát ha bárki bármit mond, akkor nem tudom kizárni, hogy most te ezt halld meg, te ezzel ne törődj, hanem akkor mindenki megkapta ezt a szellemi információt is. Egyedül az embernek van lehetősége arra, hogy a legmélyebb zónájában ne legyen odaadott a másiknak. Tehát ha én nem azonosulok azzal, hogy én odaajándékozom magam valakinek, akkor azt, hogy én bárkit szeressek, engem nem lehet kényszeríteni. Kívülről semmilyen erővel, sőt bármilyen erővel próbál valaki kényszeríteni, az általában egy ellenállást eredményez. Tehát gyakorlatilag nekünk minden odaadott, egyedül a másik embernek van lehetősége, és neki is csak a lényegi zónáján belül nem odaadottnak lenni. Most még a fényadáshoz annyit, hogy a ki vagyok én nagyon fontos, tehát az, hogy meg tudjam valósítani magam, ahhoz tudnom kell, hogy ki vagyok én valójában, ki vagyok én lényegileg. Az első gondolatunk erről az lehet, hogy én az vagyok, akinek tartom magam, akinek én gondolom magam. Tehát, hogy én azonos vagyok azzal az én képpel, amit én az agyamban önmagamról létrehoztam. Hogyha ezt komolyabban megvizsgáljuk, akkor rájövünk, hogy biztos, hogy nem az vagyok, akinek én gondolom magam. Ugyanis ezek az én képek úgy alakultak ki bennünk, hogy a környezetünk, már gyerekkorunk óta folyamatosan visszajelez nekünk, hogy tetszik neki, ahogyan gondolkodok, ahogyan cselekszek, vagy nem tetszik neki, ahogyan cselekszek. És én ezekről a visszajelzésekből alakítok ki magamról egy képet. Tehát ha mindenkinek tetszik, amilyen vagyok, akkor én egy nagyon jó valakinek képzelem magam. De mivel, hogy a másik embertől függ ez az én kép, ez nem belőlem árad. Tehát én hiába vagyok egy tökéletes zenész, ha én egy olyan helyre születek, egy hajléktalan szállóba, vagy nem tudom én, soha nem fog kijönni az én tudásom. De tévében láttam ilyet, hogy pár hónap alatt egy kisgyerek megtanult angolul, és a szülei folyamatosan büntették érte, hogy hát ne beszéljen már ilyen csúnyán, meg ne hülyéskedjen. Nézte az angol nyelvű adás gyerek műsorokat, és megtanult. És egyszer elvitték orvoshoz, és kiderült, hogy az orvosra tökéletesen tud beszélgetni. Tehát valójában, hogy én milyennek képzelem magam, az a környezetemtől függ. De ha ilyen nagyon okos emberekkel találkozok, ott is szoktam tapasztalni, hogy általában sokkal szerényebbek, sokkal csendesebbek. Mert őket ugye nem értette meg a környezet, ők úgy érezték, hogy ők valamivel butábbak, vagy gyengébbek, vagy kevesebbeknek érezték magukat a többieknél. Tehát az én képem, az nem belőlem ered, én nem vagyok azonos az én képem, mert én nem az vagyok, akinek képzelem magam. Ez egy nagyon hiányos kép halmaz rólam, amit a környezetem alakított ki bennem. azt már hallottuk, aztán tegnap is volt róla szó, hogy az ember áll egy testből, egy anyagi testből, van egy lelkem, egy pszichém, és van egy lényegi énem. Az ember az egy individuum, ami azt jelenti, hogy ez egy osztatlan egység. Tehát ez nem külön működik bennem, hanem ez teljesen egy, amíg én élek. Azért kell külön választanunk, mert a megismerésemnek van szüksége a darabolásra, ahhoz, hogy bármit megismerjek. Az agyunk, a megismerésünk az a különbség tevésen alapul. Tehát ahhoz, hogy én bárkit, bármiről megismerjek, el kell tudnom választani, darabolni a dolgokat. Amúgy maga az egység éppen ezért nem érthető meg pusztán az értelmemmel. Mivel az értelmem az a különbségtevésen alapul, az egység, a teljesség, a végtelen, az értelmem számomra nem értelmezhető dolog, mert nem tapasztaltam. Ha vizsgálom az embernek a testét, tehát az a kérdés, hogy én azonos vagyok-e a testemmel, azért az én lényegem, akkor azt tapasztalom, hogy a testem az folyamatosan változik. Holott tudom azt, hogy én a születésemtől a halálomig ugyanaz a személy vagyok. Tehát van bennem valami állandó. Ha a testemet vizsgálom, azt tapasztalom, hogy nem állandó a testem, folyamatosan változik, és 7 évente teljesen lecserélődik. Tehát ebből következik, hogy én nem vagyok azonos a testemmel. Gárdonyi Géza írta a sírjára, hogy csak a teste. Ha a pszichémet vizsgálom, a gondolkodásomat, a psziché, a lélek, a szellem az amúgy egy, a magyar nyelv a szél szóból származtatja. Ugyanis amíg az anyagi létség az közvetlenül megismerhető, a szellemi létségot nem tudjuk közvetlenül megismerni, nem tudjuk mérni. A szellemi létség az az anyagon hagyott nyomokból következtethető vissza. Mert ha van, ami nyomot hagyott, akkor kell, hogy ha van nyom, akkor kell, hogy legyen, ami a nyomot hagyta. A szél szó abban hasonlít a szellemi létségre, hogyha én ülök a szobában, és látom, hogy a fáknak a levelei mozognak, akkor magát a szelet ugye nem tapasztalom meg, de tudom, hogy fúj a szél, hisz mozognak a levelek. A szellemi létség ugyanilyen, ha a megismerés felől közelítjük. A szellemi létségon is folyamatosan változunk, tehát ha semmi nem történik velem, csak végig gondolom, hogy mi történt velem az elmúlt 5 évben, akkor nagyon sok mindent másképp látok, nagyon sok mindent máshogy tennék. Tehát a szellemi létségről is azt kell mondjam, hogy nem ez az én lényegem. A magyar nyelv tökéletesen ki is fejezi, hogy azt mondom, hogy van egy testem, és van egy lelkem. Birtokokról beszélek. Én viszont azt keresem, akinek van teste, akinek van lelke. Tehát a birtokos vagyok én. Most a probléma, hogy az értelmemmel eddig tudunk haladni, mert a megismerés határához érkeztünk. Tehát utána az értelmemmel már nincs hozzáférés. Azt, hogy ki vagyok én, azt nem az értelmemmel fogom megérteni és felismerni, hanem annak révén, aki vagyok, annak révén mindannyian tudjuk. Arisztotelész, Nagy Sándornak a nevelője, vizsgálta a létezést. Ha belegondolunk, akkor mindannyiunkban van egy állandó, én a születésemtől a halálomig élek. Azt a kérdést tette fel magának, hogy honnan kaptam én ezt az életet. És arra az eredményre jutott, hogy minden létező egy előtte való létezőtől kapja az életét. Aztán tovább gondolkodott, és azt mondta, hogy ez nem jó. Tehát minden létező nem kaphat egy előtte való létezőtől, mert ami volt úgy, hogy nem volt, az lesz úgy, hogy nem lesz. Ha én ezzel egyszerűsítek, akkor el kell jussak egy első létezőhöz. De most a legelső létező, az nem kaphat egy másiktól a létezését, hiszen előtte meg még nem volt. Tehát ebből következik az, logikailag is, hogy kell, hogy legyen egy abszolút létező, aki mindig volt és mindig lesz, és utána van értelme beszélni esetleges létezésről. Aki viszont már igaz, hogy mindig az előtte lévőtől kapta a létezést. Ideig logikailag el lehet jutni, de az esetleges létezőnek a mienségéről ott már csak találgathatunk. Most mi, fényadók, úgy gondoljuk, hogy az esetleges létező az maga a szeretet. Most felmerül még a kérdés, hogy ha van egy abszolút létezőm, aki maga szeretett, akkor mi szüksége volt neki egy esetleges létezésre? És erre azt a választ adtuk, hogy ha önmagamat vizsgálom, akkor nekünk két esetben fáj, nekünk különösen az, hogyha magányosak vagyunk, ha egyedül vagyunk. Az egyik eset az, amikor nagyon boldogok vagyunk, a másik, amikor boldogtalanok, szomorúak vagyunk. Most mikor rosszabb a magány? A magány akkora rosszabb, amikor tele vagyunk szeretettel. Miért? Ha boldogtalan vagyok, ha szomorú vagyok, előbb volt róla szó, annak az oka mindig a hiány. Valami hiányzik, valaki hiányzik, a hiány nem tudom megosztani. Hiába vannak 20 mellettem, ha valakit elveszítettem, az akkor se jön vissza. A szeretet viszont megosztható, sőt megosztásra vágyik. Most ha van egy abszolút létezőm, aki maga szeretett, de egyedül van, ő osztotta meg magát, tehát maga az esetleges létség azért jön létre, hogy a szeretet megoszthatóvá váljon. És az esetleges létségnek a csúcs létezője az ember, mert a szeretetnek akkor is csak akkor van értéke, hogyha a másik ember szabad. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy egy kutya ragaszkodik hozzám, vagy egy ember szeret. Mert az állatnak nincs választása. Ha jól bánnak vele, akkor ő is jó lesz hozzám. Ha rosszul bánnak vele, akkor ő is rossz lesz. De hogy az ember hogy fog viselkedni, ezt nem tudjuk kiszámítani, mert egyáltalán nem biztos, hogy ha valakivel rosszul bánnak, akkor ő is úgy fog reagálni. Hogy picit elképzelhető legyen, tehát ennek alapján, amit eddig elmondtam, ugyanazt jelenti, Szandokán is beszélt róla, hogy gyakorlatilag az ember az nem csak egy mikrokozmosz, hanem egy mikroteosz is. Tehát minden ember, mivel ha először csak az abszolút létező volt, akkor miből hozhatta létre az esetleges létsikot? Önmagából, ezért minden ember lényege az az abszolút létező. Tehát minden emberben a teljesség van, az abszolút létező van jelen. A legmélyen. De mivel minden ember szabad, nekem lehetőségem van ezt a bennem lévő szeretetet, mert ugyanez, elfolytani, és hogy nem adni neki teret. És arra is lehetőségem van, hogy teret adjak ennek a bennem lévő szeretetnek. Itt még érdekes belegondolni, hogy tehát az anyagi létség azért nem tesz minket majd boldoggá, mert mi nem pusztán anyag vagyunk. Tehát, hogyha mi csak egy anyag lennénk, akkor ha én megszületek a világba úgy, hogy semmim nincs, és folyamatosan gazdagodok, akkor nekem nagyon boldognak kéne lennem. De azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok mindent megszerzünk, amit Hanvas Béla ír is valahol erről, hogy egész életemben harcolok, és győzök. Folyamatosan, amit én el akarok érni, elérem. És mégsem vagyok boldog. Ugyanis ezen a ponton nem lehetek boldog, mert én több vagyok. Nekem egy abszolút létező életét kell élnem ahhoz, hogy ez a teljesség, ez az egység, ez betölthessen, ennek nekem teret kell adnom. A fényadás az erről szól. És a párkapcsolatoknál is nagyon fontos, ezt már itt rontjuk el a párkapcsolatokat alapból. Ja, tehát az abszolút létezőnek az elképzeléséhez bennünk, Szabó Lőrincnek van egy verse, aminek az a címe, hogy Ez vagy te. Mivel én is régen csak azt hittem el, amit láttam, ez nagyon pontosan megfogalmazza ez a vers, hogy van bennünk az abszolút létező. A versnek a végéből idéznék egy rövid részt. Vágd meg a fügét. Mi van benn? Csak a mag. Vágd szét a magvat. Mit látsz? Semmit. Ez a semmi a magban, ez nő meg fává. Ez a láthatatlan. Ez a lélek, a mindenség csírája. Ez a valóság. Ez a könnyű pára. Eltűnik, mintha sót teszel a vízbe. De ott az íze. Mindenen átcsap az örök lehellet, az Isten él, az Isten a te lelked. Ez a valóság, melynek nincs halála, ez a mindenség, ez a könnyű pára, ez vagy te. Tehát ez a mi igazi lényegünk, ahhoz, hogy boldogok legyünk, ahhoz ezt a bennem lévő szeretetnek kell teret adnom, ezt kell megvalósítanom. És ezt a másikban észre kell vennem, és tiszteletbe kell tartanom az ő szabadságát.